Kegyelem nektek is békesség, Istentől, ami atyánktól, és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, fennállva dicsérjük Istenünket az új énekesfüzet 171. énekével. Szólj, Istenem!
Szólj, Istenem, gyermekedként úgy vágyom rád. Nyisd fel szemem, add, hogy láss a halom. Nyisd meg szívem, add csodát.
Sok szeretettel köszöntjük a ma megjelent gyülekezetet, gyülekezeti tagokat, azokat is, akik messzebbről jöttek, sőt, vannak, akik sokfelé jöttek a keresztelős családnak a tiszteletére. Mi pedig folytassuk az Isten tiszteletünket az új énekesfüzet 42. énekével. Eljött hozzám, mikor még bűnben éltem. Thank you. Mi segítségünk, Isten tiszteltünk megáldása, megszentelése tőled jöjjön, Urunk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Mi is jó tanítványként most hallgassuk meg Isten igét, ahogyan Ézsaiás proféta 50. részéből szól hozzánk, a 4. verstől a 10. Az én Uram, az Úr megtanított engem, mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni igét az elfáradtaknak. Minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként. Az én Uram, az Úr megnyitotta a fülemet, én pedig nem voltam engedetlen, nem hátráltam meg. Hagytam, hogy verjék a hátamat és tépjék a szakállamat. Arcomat nem takartam el a gyalázkodás és köpködés elől. De az én Uram, az Úr megsegít engem, ezért nem maradok gyalázatban. Olyanná tette arcomat, mint a kovakő, mert tudom, hogy nem vallok szégyent. Közel van, aki igazságot ad nekem. Ki mer perbeszállni velem? Álljunk elő együtt. Ki az én vádlom? Lépjen ide. Íme az én Uram, az Úr megsegít engem. Ki mer bűnösnek mondani? Mindnyájan szétmállanak, mint a ruha. Moly rágja meg őket. Aki köztetek féli az Urat, hallgasson szolgája szavára. Aki sötétségben jár, és nem ragyog rá fény, bízzon az Úr nevében, és támaszkodjon Istenére. Válaszoljunk Isten igére imádsággal. Áldunk, édesatyánk, hogy megszólítasz minket. Köszönjük, hogy sokféleképpen hallhatjuk ezt a hangodat. Olyan sokféleképpen beszélsz hozzánk. Köszönjük legfőképpen az igédet. Köszönjük, hogy olvashatjuk a Bibliában, a próféták szavában, és legteljesebben Jézus Krisztusban, az ő áldozatában. De köszönjük, hogy személyesen is szólsz hozzánk. Köszönjük, hogy elragadod a tekintetünket nagyon sokszor, hogy gyönyörködünk a gyermekeinkben, a természetben, a házastársunkban, a szerelmünkben. És köszönjük azt is, hogy néha bizony a kríziseken keresztül szólsz, az eseményeken, a fájdalmakon, a szenvedéseken keresztül. Urunk, mindegy, csak szólj. És most is azért jöttünk, hogy taníts, és főként azért, hogy add magadat, hogy veled táplálkozhassunk. Kérünk, hogy szenteld meg Gábort, aki most az igét hirdeti közöttünk, és szenteld meg az ige hallgatóit, minket is, hogy be tudjunk téged fogadni, tudjunk neked engedelmeskedni, és tudjunk tovább szólni igét a te szádból a megfáradtaknak. Jöjj, Szentlélek, és áld meg minket Jézus nevében. Amen. Folytassuk az Isten tiszteletünket, és az ige hirdetésre készülve a 165. dicséretünk első és hatodik versét énekeljük. Itt van Isten köztünk. Fennállva énekeljük ezt az éneket.
Hallgassuk meg Istenek igéjét Pál apostolnak a Kolossé beliekhez írott leveléből, az első fejezet 24. versétől a 29. versig terjedő szakaszt. Most örülök a ti értetek elviselt szenvedéseimnek, és testem elszenvedi mindazt, ami a Krisztus gyötrelmeiből még hátra van, az ő testéért, amely az egyház. Ennek a szolgájává lettem, aszerint a megbízatás szerint, amelyet Isten nekem a ti javatokra adott, hogy teljesen feltárjam előttetek az Isten igéjét, mégpedig azt a titkot, amely örök idők és nemzedékek óta rejtve volt, de amely most kijelentetett az ő szentjeinek, akiknek Isten tudtul akarta adni. Hogy milyen gazdag ennek a titoknak a dicsősége a pogány népek között. Ez a titok az, hogy Krisztus közöttetek van. Reménysége az eljövendő dicsőségnek. Mi őt hirdetjük, miközben minden embert teljes bölcsességgel intünk és tanítunk, hogy minden embert tökéletessé tegyünk a Krisztusban. Ezért fáradozom én is, és küzdök az ő ereje által, amely hatalmasan működik bennem. Isten szent lelke tegye áldottá az ige hirdetését, befogadását és az engedelmességünket az igének. Foglaljuk el helyünket. Nagyon sokat gondolkodtam, kínlódtam az ige hirdetés címével, hogy kellene egy jó cím, és aztán, ahogy ma reggel is néztem, ennél szürkébb címet nem sikerült volna adnom, a szolgáló apostol. Lehet, hogy nem mindenki érzi ezt így, de most így megpróbáltam beleélni magam sokféle emberi helyzetben. Ha valaki éppen szomorúsággal jött ide, bánattal, gyásztal, akkor vajon az apostolnak a szolgálata segít neki? Vagy ha valaki megakadt az életében, valami bűnnel küzdködik, sötétségből kellene kijutnia, akkor ez a régi történet, hogy Pál miképpen kínlódott, segít neki? Hát azért abban bízom, reménykedem, hogy igen, az ige a szól, a címadás az lehet ügyetlen, de az Isten igéje nem az, és a lélek segíthet rajtunk. Szeretnék így egy-egy kulcsszót kiemelni ebből a felolvasott ige szakaszból, még egyszer, akár egy-két mondatot is. Én arra építettem a 25. versre, amelyik így szól, ennek szolgájává lettem, mondja Pál apostol, mint egy önvallomást, ennek szolgájává lettem, aszerint a megbízatás szerint, amelyet Isten nekem a ti javatokra adott, hogy teljesen feltárjam előttetek Isten igéjét. Hát innen induljunk el. Apostol. Apostol azt jelenti, hogy egy meghatalmazott, kiküldött. Olyan valaki, aki Istentől kapta a meghatalmazást, ebben az is benne van, hogy nagy hatalommal jár az ő tiszte. Meghatalmazott, hatalmat képviselő és hatalmat gyakorló. És kiküldött ember. Én ebben egy gyönyörű örömhírt látok rögtön most így ezzel kezdeném. Nem vagyunk elveszettek, mert ugye van az embernek a világa, ami olyan emberi, ott semmi nem tökéletes, semmi nem százas, ott a jó szándékom is sokszor félre sikerül. Az embervilág az embervilág, megromlott, bicegő, viszebóca. És van egy másik világ, amiről beszélünk, amivel reménykedünk, amit szeretnénk és hisszük, de azt ésszel fel nem foghatjuk, hogy milyen az, amikor tökéletes. Amikor nem biceg, amikor igazán százas, igazán kerek minden, amikor a szeretet a szeretet, az igaz, az igaz. Ezt időnként kóstolgatjuk, ízlelgetjük itt a földi életünkben is. Van hitünk, reménységünk, de itt ez még, itt a földi lét során nem áll össze. De milyen óriási dolog, hogy nem vagyunk magunkra hagyva ebben az állapotban. Az, aki odafönt van, aki olyan, ő figyel minket, számon tart minket, szeret minket, és nem hagy magunkra ebben az akármilyen állapotban, hanem értünk nyúl. Ugye ez a nagy Krisztusi üzenet, az evangélium. Föntről lehajol hozzánk, emberré lesz, elszenvedi helyettünk, amit nekünk szenvedni kell, teljes közösséget vállal velünk, megtisztítva, és aztán vezetve az élet útján, és az élet útjára vezetve, vándorol velünk, oda föl vissza. Ami Urunk Istenünk is ilyen meglátogató Isten, és csodálatos dolog, hogy ő a történelem során, a nagy történelem során is, minden emberi történet során, a mi életünk története során is, gondoskodik olyanokról, akik kiküldöttek, ő kiküld, és kiküldött mindig embereket a szóval, a gyógyító szóval. Számomra ez egy örömhír, nem vagyok magamban. Nem tudom, hogy ugye sokféle életet éltünk, milyen helyzeteket éltetek át, akik idősebbek, ők, mi már többet küzdködtünk, többet bukdácsoltunk. Bizony vannak olyan időszakok, amikor úgy érzed, hogy már roskadozol a terhektől, nem látod a kiutat, nem tudsz mozdulni, és milyen csodálatos dolog, amikor egyszer csak valaki melléd lép, megszólít. Vagy lehet, hogy meg sem szólít, csak meghallgat. Ezek is csodálatos életem egy-egy olyan fordulóján. Csodálatos ajándéka volt Istennek, hogy volt olyan ember, aki meghallgatott. Nem tanácsokat osztott rögtön, csak meghallgatott. De olyan is volt, hogy csak átölelte a vállamat. Aztán, amikor eljött az ideje, akkor beszélt is, de amikor annak volt az ideje, csak megölelt, vagy megfogott. Tehát a legkülönbözőbb formákban Isten adja az ő kiküldöttjeit, akik felhatalmazással teszik, tehát nem ilyen önjelölt proféták, felhatalmazása azzal a kegyelem hatalommal, azzal a szeretet hatalommal, ami Istentől való. Jó dolog, hogy voltak apostolok, és most is vannak. Ugye nem akarom ezt most részletezni, hogy kiket nevezünk apostolnak, bizonyos értelemben nevezzük a szemtanúkat, akik akkor kortársai voltak a megváltónak, ők úgymond a főapostolok. De az a lélek, aki bennük dolgozott, az a lélek ugyanaz, mint aki bennünk dolgozik. Az apostolság lelke, a szent lélek munkája, létformája, az itt van közöttünk. Tehát jó hír, hogy igenis vannak kiküldöttek, akiket onnan, föntről, abból az igaziból kiküld a hidegbe, úgy mondom, mert minden ilyen kiküldés az a hidegbe való kiküldés. Minden apostoli munkának, majd később rátérek még, mindig megvan a szenvedés oldala, a fáradtság oldala, sohasem a jó meleg szobába küldi ki. Ha valaki oda megy, kimegy, lehajol ahhoz, akin segíteni akar, ugye a helyzetből adódik, akkor le kell hajolnom, az mindig olyan, mint hogy a hideg vízbe kéne bemászni, az sohasem kellemes. Hát erről is szól ez a mai igénk. Az apostoli munka, ez a kiküldöttség, ez a meghatalmazott látogató mindig a javunkat akarja. Csodálatosan szépen itt megjelenik az igében. A ti javatokra adta nekem Isten a megbízatást, mondja Pál apostol. Hát ez is mutatja, hogy nem öncélú, amit Isten tesz, amögött az ő szerető hatalma van, azt a javunkra, az épülésünkre teszi. Milyen annál jobb nekünk, hogyha az életünkben minél inkább fölfedezzük ezt, akármilyen hétköznapi eseményekben, sokszor késéssel, lehet, hogy csak egy-két hónap, vagy egy-két esztendő után, vagy olyan is előfordul, hogy évtizedek múltán jövünk rá, ez is az érdekemben történt így, ez is a javamat szolgálta. Apostolról beszélgettünk, kicsit a szolgálatról is. Első hallásra lehet, hogy ellentmondásnak is tűnik, hogy ismerve Pál életét a Szentírásból, tudjuk, hogy milyen hatalommal rendelkezett, az ő imáinak milyen ereje volt, milyen lelki ajándékokat kapott, milyen jelek, csodák kísérték az ő útját, és milyen tanítói tekintélye volt a többi nagy apostolnak és a szemtanúknak, Péternek, Jánosnak. Ha ők mondtak valamit, az apostoli szó hatalmas fajsúllyal és tekintéllyel rendelkezett. Na most egy ilyen fajsúlyos, tekintélyes ember, aki az akkori egyháznak, gyülekezeteknek a vezér alakja volt, oszlopos tagja, igaz szó jó értelmében, ő szolgál. Hogyan is van ez, hogy kapott hatalmat, szinte félni lehet a jelenlétében, és ugyanakkor ő szolgál, hatalom és szolgálat. Ellentmondásnak tűnik, de mégsem az. Az igazi Istentől kapott hatalom, a szolgálat és az lehajolás. Megint Isten szeretetét kell emlegetnünk. Milyen az Isten szeretete? Ha valakinek van hatalma, neki van, a mindenhatónak, az örökkévalónak, és mégis lehajol hozzánk. Olyan szép megfogalmazása, ószövetségi megfogalmazása ennek itt Ézsaiás 50. fejezetében is, de más helyeken, amit olvastunk, hadd idézzem még. Az én Uram, az Úr megnyitotta a fülemet, én pedig nem voltam engedetlen, nem hátráltam meg. Előtte ezt olvassuk. Az én Uram, az Úr megtanított engem, mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradtaknak. Jézusról szól ez a profécia, sok évszázada a Jézus földi élete előtt. Ki az, akinek megadta az Úr azt a lehetőséget, megnyitotta a száját, hogy az elfáradtaknak tudja az igét hirdetni? Nem lenyomó, agyonbunkozó, törvényeskedő, vallást csináló papi szövegről van itt szó, hanem aki bajban van, aki fuldoklik, aki már nem tud mozdulni, vagy azt hiszi magáról, hogy minden rendben van, és izeg mozog, pedig az semmi, a izgésével, mozgásával a lejtőn csúszik lefelé. Tudjam szólni igéjét az elfáradtaknak. Ez az isteni szó, ez a lehajló, ez a fölemelő. Hagytam, hogy verjék hátamat, és tépjék szakállamat, arcomat nem takartam el a gyalázkodás és köpködés elől. Szinte a nagypénteki eseményeket látjuk a lelki szemeink előtt. Igen, az Isten szeretete az Isten fiában testé lett, lehajolt, értünk, és ő neki aztán szolgálni kellett. Ő igazi szolga Isten volt, ha szabad így mondani, és miért nem mondhatnánk. Szenvedett, fáradozott, értünk, megszenvedett, nem is akárhogyan. Szolgálat és hatalom, tehát ezt láthatjuk az Úristen munkájában is, és ha nekünk közünk van Istenhez, már pedig közünk van akkor is, ha nem tudok róla, és ha engem megérint, megfog az Isten szeretete, akkor előbb-utóbb odafordul az életem, hogy nekem is azt az utat kell járni. Az Isten útján pedig az Isten játékszabályai érvényesek. Ha neki ez a játékszabálya, szeretet, hatalom, érgalom, szolgálat, akkor nekünk is ez a játékszabály. Az útja, az maga az út, az igazi élet. Gondoljuk meg, hogy létezik-e értelmes, igazi élet, ami nem felszín, hanem ami több, ami igazi élet. Ezek nélkül nem hiszem. Egy kicsit még a szolgálatról beszéljünk, olyan szép itt az igének az üzenete, ha ezt az egyetlen verset kicsit boncolgatjuk. Tehát azt mondja, hogy teljesen feltárjam előttetek az Isten igéjét. Javunkra dolgozik, és feltárja az igét. Hogy tökéletessé legyünk a Krisztusban, itt ezt olvastuk a 27. versben, őt hirdetjük, miközben minden ember teljes bölcsességgel intünk és tanítunk, hogy minden ember tökéletessé tegyünk a Krisztusban. Gyönyörű munkája van, de nagyon-nagyon nehéz munkája van az apostolnak, vagy bárkinek, aki Isten nevében lehajol, kimozdul a fűtött szobából, kimegy küldöttként, és ezzel életközösséget, egy bizonyos sors felvállalást kell itt végrehajtani a másik ember felé. De gyönyörű szép munka, mert az ember tökéletessé tételében, a Krisztusban való tökéletessé tételünk, ez az apostoli szolgálatnak a célja vagy kimenetele. Hát mi is az, hogy tökéletessé leszünk a Krisztusban? Nem leszünk hibátlanok. Az a tökéletesség az majd odafönt. Itt ez a fajta földi tökéletesség a Krisztusban, ez egy irányt jelent. És van egy érdekes fordítási lehetősége is ennek, hogy bevégzetté leszünk a Krisztusban. Majd abban az időben, mikor odaérünk elé, hogy ő jön közbe vissza előbb, vagy én megyek hozzá, ezt nem tudjuk, de mindenféleképpen egy találkozás előtt vagyunk, akár így, akár úgy, ott leszünk majd szemtől szembe Krisztussal, és addig én bevégzett legyek, hogy elkészült legyen az élet. Sokféle tekergéssel, mulasztással, bűnnel, megbánt bűnnel, lehetőségekkel, időnként tudtunk jót is tenni, időnként segíteni is tudtunk, sok minden egy vegyes felvágott, de a kegyelemből mégis alakulunk, alakít az Isten, és tökéletesedünk, haladunk a nagy találkozási pont felé, és addig bevégez, elvégez minket az Úristen. Egy példát hadd hozzak föl erre. Volt egy kedves barátom valamikor ifjú koromban, aki szobrászkodott, és többször megcsodáltam, olyan érdekes volt látni, ahogy készíti a kis szobrait, mintázik, úgy mindig ez volt a szakkifejezése, most megmintázok valakit, agyakból gyönyörű szép portrékat készített, és óriási volt, ahogy egy ügyetlen nagy agyag gömböt kezdett formálni, aztán később kialakult a fej nagy vonalakban, hol leszedett róla, hol valamit odarakott, hol egy kicsit vizes kézzel valamit igazgatott rajta, és a végén az volt számomra követhetetlen, hogy mikor mondja azt, hogy ez készen van. Ugye én már lehet, hogy 10 perce befejeztem volna, de ő még ott valamit szöszmötölt vele, egész kis apróságokat, és ő mondta ki a végén, most van kész. Máskor én még nem fejeztem volna, mert tovább simítottam volna, fényeztem volna, hogy még fényesebb legyen a füle, vagy nem tudom, és akkor elmagyarázta nekem, nem, ezt most kell abbahagyni, az a fül nem lehet olyan fényes, most lett kész. Mi vagyunk a portrék példában, és ami nagy mennyei szobrászunk alakít minket, és ő tudja, hogy mikor készül el egy élet. És ez egy csodálatosan szép folyamat. Ha hitben járunk, az Isten kegyelmét nap mint nap, az Isten kegyelmére rá csodálkozunk, akkor tudni kell, hogy az egy értelmes élet, aminek kifutása vége van, és igenis készít, mintáz minket, és elkészülünk. Beszélgettünk szolgálatról, apostolról. Nagyon érdekes kérdés, ami előjön itt a felolvasott igében, ugye úgy kezdi, hogy ennek a szolgájával lettem. Minek lett a szolgája Pál apostol? Az egyháznak. Itt ebben a szakaszban, itt a Kolossi levél elején erről van szó. Sokféleképpen használja az apostol ebben a levélben, más leveleiben is, ezt a kifejezést. Valamikor úgy fogalmaz, hogy az Isten szolgálja, de aztán van úgy, hogy az evangélium, az örömhír, a jó hír szolgálatáról beszél, most pedig az egyház szolgálatáról. Na most itt lehet, hogy meglepődünk, vagy különbségek vannak köztünk. Van, akinek a fülének ez természetesen hangzik, van, aki meg egy kicsit megbotránkozik, mert hogy lehet az egyházat szolgálni, mert eszünkbe jutnak történelmi órán, amit tanultunk, meg sok minden. Érdemes egy kicsit az egyházról beszélni, hogy mit is ért az Isten igéje egyház néven. Előtte még hadd mondjam azt, hogy az összefüggéseket, ha a Szentírásban vizsgáljuk, akkor ugyanarról van szó, ha a Pál apostol az egyházat szolgálja, az egyház urát szolgálja, ha az evangéliumot szolgál, azt az urat szolgálja, akitől az evangéliumot kapta és hallotta és a megbízását kapta. Tehát végül is a távolban egy ponton mindig az élő Istent szolgálja. De csak úgy elméletben Istent szolgálni nem lehet, mint hogy Istent szeretni sem könnyű elméletben. Tetszik, nem tetszik, a fele baráton keresztül vezet hozzá az út. Szeresd az Urat, szeresd fele barátodat. Ha nem szeretlek téged, a fele barátomat, akkor egy üres elmélet marad. Mi az, hogy szeretem Istent? Jól hangzik, beszélni lehet róla szép, kacifántos szövegeket, de csak a fele baráton keresztül. A szolgálat is valahogy így van. Az egyház legalapvetőbb jelentése, eklézsia, az Isten által összegyűjtött emberek, akik kihívottak, egy bizonyos körből kihívott emberek. Ez az alapjelentése. Istenhez tartoznak, mert Isten kihívta őket. Honnan hívta ki? Hát az előző buta hasonlataimat folytatnám, hát onnan a hidegből. Gyere ide, a szeretet melegébe. A céltalanságból, a kárhozat kilátástalanságból, az önpusztításból, a sötétségből. Gyere ki, mert behívlak a világosságomba. Ehhez kiküldök hozzád apostolokat, hogy segítsenek, de a fő cél az, hogy gyere be. Aki hittel elfogadja Jézus Krisztus élete urának, megváltójának, élete központi megoldó kulcsának, az egyház, az eklézsia tagja, mert Jézushoz tartozik lényegében, igaz? Nem adminisztrációs kérdés, nem felekezeti kérdés, szívkérdés, hitkérdés, szentlélek kérdés. Hiszek az Úr Krisztusban, akkor hozzá tartozom, nem én találtam meg őt, nem én másztam fel hozzá, ő jött le, értem, ő ezt így elrendelte, végig csinálta, ilyen csúnyán mondom, hozzá tartozom. Az egyház tagja vagyok, tehát a történelem során, a nagyvilágban, régen, most és a jövőben, ameddig tart ez a korszak, mindenki, aki az Úr Jézushoz tartozik, az egyház, az eklézsia tagja. Ez az egyik jelentése, de van sok más jelentése is. Hogyan lehetek én az egyháznak a tagja, úgyhogy egy helyi közösségnek vagyok a tagja. Ez kicsit hasonló a szeretethez. Szeretem Istent, szeretem az emberiséget, de a szomszédom, apósom, anyósom, sógorom az nehezebb kérdés. Nem lehet átlépni ezeket a küszöböket. Tehát úgy tudok egy nagy egyetemes Krisztus néphez tartozni, hogyha van helyi gyülekezetem. Na hát ez már néha nehezebb, mert ott már kézzel foghatóan kell elviselnünk egymást, ugye nem bántó ez, remélem, hogy így mondom, de azért néha tudunk egymással türelmetlenek lenni, néha előfordul, hogy nehezen viseljük el egymást, néha észreveszük egymás hibáit, néha ez még rosszabbul is esik kinn az utcán, föl sem venném, hát ő olyan, na de itt? Hát itt is előfordul, igen, de helyi gyülekezet nélkül lógok a levegőben. Az értelmetlen dolog. Persze tudom, hogy sok-sok ember él a világon, Magyarországon is, talán százezrek vagy millió számra, akik valami ok miatt nem tudnak belegyökeresedni egy helyi közösségbe. De akkor attól ők még persze Krisztus láthatatlan egyházának tagjai lehetnek, de én ezt úgy fogom föl, mintha valahogy megrekedne a hívő életük. Hát akkor akkor nem tudok szolgálni. Akkor hogyan szeretek? Hát a szeretetben benne a kínlódás, hogy néha nehéz, de hát akkor meg miről beszélünk, ha csak azt szeretem, akit könnyű. Tehát a helyi gyülekezet, akik ismerjük egymást, akik az apostolok cselekedetei nagyon szépen leírja ezt Pünkösd után, hogy akik együtt voltak ima közösségben, akik egymással is szeretett közösségben voltak, megosztották egymással javaikat, együtt törték meg a kenyeret. Ez a kézzel fogható családi közösség. Megfésülöm a másiknak a gyerekét a táborban, ha kócos vagy. Ha látom, hogy nem indul be az autót, segítek meglökni. Mondhatnánk még példákat. És akkor már nem elmélet a szeretet. Tehát van egy láthatatlan nagy egyház, a lényegi, de annak van egy kézzel fogható része, a helyi gyülekezet. Hát ezen kívül aztán még sokféle értelemben használjuk az egyházat, hogy az egyház megjelenik a társadalomban látható módon. Van egy adminisztratív, hivatalos, szervezeti része is. Nem tartozik a lényeghez, de kikerülhetetlen. Néha hallok olyan lelkes, lelkendező, hívő beszédet, hogy én az Úr Jézus szeretem, az igazi hívőket szeretem, de az egyházakat utálom. Ez egy tudathasadásos beszéd, mert van mindennek egy rendje, és van egy épület a fejünk fölött, tetszik, nem tetszik, templom, de milyen jó, hogy nem esik az eső, télen nem fázunk, nincsen cipővásár az előtérben, ezelőtt ugye a régi gyülekezeti tagok emlékezhettek, hogy nagypénteki Isten tiszteleten a közösségi házban az előtérben cipővásár volt, meg zsívvásár, jöttek, mentek, belülről bedobáltak kavicsokat, néha egyszer volt egy fél téglát bedobtak az ablakon a lóversenytér felől, úgy is szólt az ige, de így azért jobb. De ahhoz, hogy egy templom megépüljön, mi mindennek kellett történni, azt hiszem majd egy hét múlva lesz a hálaadás napja. Tehát vannak szervezeti kérdések. Meg kell jelennünk a társadalomban, tudni kell, hogy kik vagyunk. Mi is pénzzel is foglalkozunk, a villanyszámlát ki kell egyenlíteni. Tehát azt hiszem, hogy ezt értjük, hogy ilyen értelemben is van, igen, egyház, van szervezet, nem a lényeg, nem a lényeg, de oda kell rá figyelni, mert megronthatja a lényeget. Ha nincs rendben, abból nagyon sok probléma származhat. Beszéltünk az egyházról, az egyház szolgálatáról, apostolról, kiküldöttről, az Isten szeretetéről, amelyik kiküldi az apostolt, és az Isten szeretetéről, amelyik behívja a lelkileg szomjazót, sötétségbe, a világosságba. Ennek a mai ige szakasznak van egy-két nyugtalanító része, hogy mivel járhat együtt az apostoli szolgálat, ez lenne az utolsó vázlatpontom, amit még megosztanék veletek. Ugye itt szó van arról, hogy szenvedéssel is együtt jár, fáradozással is, küzdelemmel. Ezt az ember nem kívánja természetszerűleg. Senki nem szeret szenvedni, direkt sportból nem kezdünk el szenvedni. De az életünkben ott van a szenvedés, és megfutamodni előle nem jó, nem érdemes. Hanem megpróbálom az értelmét megtalálni, van ennek célja, elkérem az erőt, és meg lehet tanulni vele úgy együtt élni, hogy amikor Isten leveszi rólam a szenvedés terét, akkor tudjak szabadon hálát adni. Nem ragaszkodom hozzá. Mit olvastunk, hogy kezdtük itt az igét? Most örülök a ti értetek elviselt szenvedéseimnek. Ezek szerint Pál apostolnak sok szenvedni valója volt a szeretett gyülekezet miatt. Hát itt arról van szó, hogy valami ok miatt, hogy őket segítse, ti értetek, tehát az érdekükben neki voltak üldöztetései, testi fáradalmai, lelki megpróbáltatásai, bántások érték, félreértések, kikezdték jobbról, balról, hátulról, megkérdőjelezték, rossz indulattal is, jó indulattal is. Tehát volt szenvedés. Ha mi elfogadjuk azt, hogy értünk az Úr szenvedett, és beállok az ő útjára, mert rájövök, hogy nincs más út, el kell fogadnom, és nem szabad félni attól, hogy ebben lesz szenvedés. És most olyan szenvedésről van szó, amit egymásnak okozunk. Olyan szenvedésről van szó, amit azért kell elviselnem, hogy ne hagyjam a másikat cserben. De az is egy jó hír, hogy Pál apostolnak ez örömet okoz. Ezt nem savanyú pofával mondja, nem vádlóan mondja, hogy milyen nyavajás keresztények vagytok, vesztegetem rátok az időmet. Örül neki. De örülök a tértetek elviselt szenvedéseimnek. Nem a szenvedésnek örülöm magában, hanem azért, hogy a testvérei, a gyülekezet, az egyház javát szolgálja, olyan áron is tudja szolgálni, hogy szenvednie kell. Örül annak, hogy segítheti a másikat, a rábízottat, és ha ebben szenvedés van, akkor ebben az örömben elfér a szenvedés is. Van egy olyan bibliafordítás, ezt a mondatot úgy adja vissza, szerintem elgondolkodtató és nagyon szép. Örülök az értetek viselt szenvedéseimben. Hát benne vagyok a szenvedésben, amit a javatok miatt szenvedek, de ebben megvan az örömöm, mert előre nézek. Szeretném azt is megemlíteni, hogy ritkán gondolunk arra, de most, ha ugye egy picit álljunk meg, hogy ebben a pillanatban együtt vagyunk, él a gyülekezet, itt lehetünk az Isten tiszteleten, sokan talán YouTube-on is hallgatják, de belegondoltunk-e abba, hogy milyen sok szenvedés előzte meg, alapozta meg szenvedés, fáradtság és igyekezet és küzdés, küszködés előzte azt meg, hogy mi itt üljünk, akár egyénileg, akár testületileg. Ez nem természetes dolog. Sokan, akár a mi életünkben is, volt olyan, aki várt ránk, aki sokat imádkozott értünk, aki nagyon türelmesen várt, hogy mozduljunk. Volt olyan, akinek föltettünk buta kötekedő kérdéseket Istennel kapcsolatban, lehetne sorolni. Hát ők nem szenvedtek és nem küzdöttek értünk, anélkül nem lennénk itt, nem az ő érdemük, de Isten eszközei voltak. És lenne most itt gyülekezet élet, ha generációkkal előttünk nem lettek volna olyan hitvallók, olyan küzdő, szenvedő, hithősök, így mondom, akik nem járják ezt az utat, hiszen ez egy folyamat, nem velünk kezdődött a történelem, és nem is fejeződik be valószínűleg. Nagyon-nagyon sok szenvedés, áldozat, küzdés, fáradtság járult ahhoz hozzá, hogy itt most ilyen békességben az Isten tiszteletet tarthassuk, és már várjátok, hogy vége legyen, mert egy kicsit kezdtek elfáradni. Szenvedés, fáradozás, küzdelem. A fáradozás az igyekezetet, energiát jelent, hogy energiát kell rászánnom. Időnként szóba kerül, hogy létezik egy olyan fajta olcsó, fogyasztói kereszténység is, hogy elmegyek, fizetek ugye persejpénzt, egyház fenntartói járulékot, megfizetjük a lelkészt, az adminisztrátort, a hitoktatót, és akkor várom a szolgáltatást. De az egyház, a gyülekezet nem szolgáltatás, nem egy kulturális intézmény. Elmegyek a MÜPÁ-ba, és csodálatos akusztikájában, és elvárom, hogy első osztályú koncertben legyen részem. Ez valami más műfaj. Itt nem tudjuk kikerülni a szenvedést, nem élünk vele vissza, de itt van, és a fáradtság is. Valamit teszek érte, valamit mozdítok, hogy ne legyek fogyasztói keresztjén. A küzdelem az pedig tusakodást jelent, akadályok leküzdése. Nem ígérte Isten soha, hogy olyan keresztjén Krisztus követő életünk lesz, ahol nem ütközünk akadályokba. Akadály volt, van és lesz. Mindig lesz. A magánéletünkben is nem úgy van. Mindig jön valami akadály. Ha valakinek olyan sima a hitélete, hogy mindig mosolyog, nevet, szárnyal, az gyanús. Akkor azt mondom, hogy testvérem, barátom, te vak vagy lelkileg, vagy süket, nem veszed észre saját magadat se. Mindig jönnek az akadályok, ez a dolgok rendje, ezt többet erről most nem mondanék, de egy közösség életében is, András erről többet tudna szólni, hogy mennyi akadály lehetett akár ezen a héten. És ha belegondolunk, hogy mi jön most a ránk következő héten, de nem aggódunk, mert az apostol is azt mondja, hogy ő kapta az erőt oda föntről, és az ő erejével tudja ezeket az akadályokat venni. Az ő ereje menti meg a fáradozás közben a kifulladástól, a kiégéstől, és az ő ereje menti meg attól, hogy az akadályoknál megálljon. Az akadály azért van, nagyon egyszerűen mondom, nehogy félreértsenek, hogy legyőzzük Isten nevében, ha Isten is úgy akarja. Apostolságról, az Isten szeretetéről, egyházról, az ő népéhez tartozás nagy ajándékairól beszélgettünk, szolgálatról. Egyébként ez nem rabszolgasságot jelent ebben a szövegben, hanem mint a diakónus szavunk, kiszolgáló, felszolgáló, hogy az Istentől kaptam valamit, és én felkínálom neked szeretettel, nem gyömöszölöm be a torkodon, felkínálom. Ezek a dolgokról beszélgettünk, és a szolgálat velejárójáról, az egyházi élettel együtt járó jelenségek, hogy van benne, igen, fájdalom, fáradtság, akadály, küzdés, nem csak ez, sok öröm, békesség, testvéri szeretetet sokféleképpen megcsodáljuk, átérezzük, megtapasztaljuk, de ez is van benne, de az nem vesz erőt rajtunk, mert nem akármilyen erőt kaptunk, és maga az Úristen is nap mint nap szenved miattunk, és fáradozik velünk, hogy vezessen az úton. Az ige hirdetés végén azt a kérdést föltenném nektek, hogy mennyire tudtok szembenézni azzal, hogyha ilyen körben, ebben a körben szenvedni kell valaki ért, meg kell várni, be kell várni, el kell viselni. Hogy állunk mi ez a dolggal? Tudunk egymásért szenvedni, fáradozni? És lenne egy másik kérdés, ezzel ez kicsit hasonló, hogyha megtapasztaltad azt, hogy valaki szívesen szenvedett, érted, megvárt, lehajolt hozzád, és átélted azt, hogy ez erősebb segít, el tudtad-e fogadni tőle ezt az ajándékot? Ez sem olyan egyszerű, de ez egy másik igehirdetésnek lehetne a témája. Vagy elfogadom, igen, Uram, kegyelmből élek, segítségre volt szükségem, vagy pedig küzdeni kezdek. Igen, segítettél nekem, de igazából nekem nem is kéne segíteni, én nem vagyok annyira gyenge, de hogy vagyok gyenge, elesett, nem, én nem vagyok. Nem olyan egyszerű elfogadni sem. Isten áldja meg a gondolkodásunkat. Amen. Válaszoljunk Isten igére, énekelt imádsággal a 200. énekünk. Első 3 verse. Ó, maradj kegyelmeddel!
Yeah.
Urunk, köszönjük, hogy bátran kérhetjük tőled, akár énekelve, vagy szóban, vagy gondolatban magunkban, hogy vezess bennünket, hogy ne tévedjünk el. Könyörülj rajtunk, hogy ne kelljen nekünk mindig magyarázkodni, ne kelljen valamilyen bizonyítványt felmutatni, akár előtted, vagy egymásnak, vagy magunknak. Segíts, hogy tudjunk teljesen egyszerűen elcsendesedni, úgy téged megszólítani, úgy várni rád, hogy igazíts el minket. Kérünk, adj nekünk hitet, hogy tudjuk, hogy egyedül nálad van az útmutatás, te magad vagy az út. És köszönjük, hogy így kérhetjük, hogy ne tévedhessünk el. Kérünk, hogy taníts meg erre az örömre, amit Pál apostoltól hallottunk. Taníts meg arra, hogy az igazi öröm az nálad van. Te vagy a forrása, a célja is, te magad is öröm vagy, adod lelkedben, lelked által. Add meg, hogy ne tántorítson el bennünket lelki kényelem. Add meg, hogy tudjunk egymásért szívesen, örömmel, önként áldozatot hozni, ha kell. Tudjunk egymásért fáradtsággal küzdeni. Adj ebben bölcsességet, vezetést, hogy ez a fáradozás ne váljék erőszakoskodással. Köszönjük a gyülekezetünket, és köszönjük szerte a világon, hogy olyan sok helyen szól az Isten igéje, olyan sok helyen imádsággal zörgetnek nálad. Köszönjük, hogy ez így lehet. Köszönjük a keresztelős családot, a keresztülőket, a rokonságot, a gyermekeket, a kis Aliszt külön most kiemeljük. Kérünk, hogy áld meg az életét, hogy lehessen a tied, a te gyermeked legyen igazán békességes, teljes élete. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgattad az imánkat, hogy itt vagy közöttünk, ahogy ígérted. Ámen. Az Úr Jézustól tanult imádságunkat mondjuk el együtt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Isten tiszteltünk záró éneke, a 71. ének lesz, hozzád száll az énekem.
Álljunk fel ezt az énekhez. Hozzád száll az énekem, olyan jó téged dicsérni, bűnös volt az életem, te jöttél, hogy megmentse engem, a mennyből jöttél közé. Száll az énekem, olyan jó téged dicsérni, bűnös volt az életem.
jöttél, hogy megmentsd engem. A mennyből jöttél közénk, hogy ott legyél, feláldoztad magad a bűnömért, a Golgotán meghaltál, harmadnap feltámadtál, ragadsz minden örökkét. A mennyből jöttél közénk,
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan mi velünk. Amen. Áldás, békesség, további szép vasárnapot, viszontlátásra.